Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Rév Dániellel. Labdarúgás.
Felülírt mindent ez a téma, mert egy Lionel Messi elhagyta a Barcelonát, és néhány nappal azt követően, hogy kiderült, hogy úgy tűnik, hogy nem fogja tudni meghosszabbítani az ottani szerződését, már alá is írta a Paris Saint-Germainnél, és a hétvégén a PSG bajnokián be is mutatták őt a csapat szurkolóinak, hogy hogy jutott el idáig ez a történet, leginkább ez érdekel engem, és erről fogom faggatni Marosi Gergely sportújságíró. Szia, Gergő!
Szia! Szerintem senki nem akarta, hogy ez legyen a vége.
Ez az érdekes ebben a történetben. Nekem ez a legfurcsább az egészben, hogy itt tényleg nagyon úgy tűnik, hogy volt egy szándék a játékos részéről, és volt egy szándék a klub részéről is, hogy Lionel Messi további 1-2-3 évre a Barcelona játékos legyen. Légy szíves, azt magyarázd már el, hogy ha tényleg igazak azok a mondatok, amik elhangzottak a klub és a játékos részéről, hogy mind a ketten azt szerették volna, hogy folytatódjon ez a történet, hogy a Liga miért nem engedélyezte ezt?
A Liga azért nem engedélyezte ezt, mert a Barcelona valami egész elképesztő módon túlterjeszkedett azon, amit lehetett volna. A spanyoloknak van egy saját országos. Hát ugye van a pénzügyi fair play, ami nem nagyon működik jelen pillanatban európai szinten, viszont a spanyoloknak van egy saját, a La Ligára vonatkozó, illetve annak klubjaira vonatkozó szabályozása, és ennek az lett a következménye, hogy ennek nem felelt meg a Barcelona, amelynek évek után elképesztőek a bérköltségei. De tegnap mondta az elnökük egy sajtótájékoztatón, hogy 103%, azt hiszem Messi nélkül is a bérköltsége a Barcelonának a bevételekhez képest, és a világ legnagyobb árbevételű klubjáról van szó. Tehát ez valami teljesen, hát ez tényleg az elmebeteg költekezés kategóriája. Állítólag az is benne volt, hogy nem csak a fizetések nagyon magasak, hanem a bónuszokat is. Nagyon könnyen osztogatták, és nagyon könnyen le lehetett érni ezeket a bónuszokat, és ez igazából egyáltalán nem tett jót a Barcelonának. Ugye a bevételek meg csökkennek, és ez a tehát gyakorlatilag helyi pénzügyi fair play a határok az szerint mozognak, hogy a kluboknak milyenek a bevételei. Na most a klubok bevételei erősen beestek ugye az elmúlt két évben. És akkor ezután eljutottak oda, hogy ugye Messivel újra tárgyalták az új szerződését, és azt hiszem a feléről mondott le a korábbi erősen megnyomott szeluzával készített szerződéshez képest.
Igen, állítólag ugye 100 millió euró volt Messinek az éves fizetése nagyjából.
Én azt mondom, hogy 128-as adatot is ilyen különböző
bónuszok. Lehet, hogy 100 plusz áfa.
Igen, tehát ez viszonylag szerény megélhetést tesz lehetővé, de jó, nyilván kit fizessenek meg, ha nem a világ. Simán elképzelhet, hogy valahol az legjobb futballistáját, aki még kötődik is a klubhoz. Na de még úgy sem lehetett megállapodni vele, illetve vele meg lehetett állapodni, hogy a fizetése feléről lemond, de még így sem lehetett regisztrálni, sőt, hogyha ingyen dolgozott volna Lionel Messi, amit a spanyol törvények tiltanak, illetve 50% alá sem mehetett volna, mert azt is tiltották volna már, mert nem lehet ilyen szerződést kötni, hogy ennyi pénzről lemondasz. Még akkor se. Tehát ha ingyen játszik amatőrként kvázi, ami ezért vicces lett volna, hogy Lionel Messi amatőrként, akkor se lehetett volna regisztrálni, sőt, mint utólag kiderült, ugye még az se volt elég, hogy Messi elment, mert még utána sem tudta regisztrálni a klub az új igazolásait. Ahhoz is az kellett, hogy Gerard Piqué és valószínűleg még a klubnak 4-5 veterán tagja lemondjon a fizetése egy részéről, és csak így tudnak alá menni, hogy regisztrálni tudják az újakat. Ami azért felvet erős kérdéseket. És a főleg gazdálkodásával, meg irányításával kapcsolatban.
Pontosan erre akartam rákérdezni, hogy ugye egy olyan klubról beszélünk, egyrészt az elmúlt 15 év talán nem tudom, 3 legsikeresebb klubja között van Európában, vagy lehet, hogy a 2 legsikeresebb között. Ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak meg az, hogy egy olyan klubról beszélünk, aminek a múlt tavasszal, nem, most tavasszal volt elnök választása.
Így van, most tavasszal volt elnök választása.
Igen, és hát, hogy mondjam, az előző elnökről azért kiderült egy és más, például az, hogy azért ő maga sem veti meg különösebben a pénzt, főleg, hogyha innen-onnan le lehet nyúlni, igazán kiváló sportvezetői hagyományokat továbbvíve, mert hogy a Barcelona korábbi elnöke konkrétan már azt hiszem el is lett ítélve, nem tudom, hogy börtönben ül, vagy csak nagyon, nagyon sok pénzbe kellett fizetnie.
Ott azt hiszem, hogy nem sikerültek sorozatban az elnökválasztások, tehát van, aki...
Igen.
Igen, tehát van, akit a törvénykezeért utol, Bartomeu-nál hát eléggé nem arany, hanem fekete betűkkel fogják valószínűleg bekeretezve az elnökségét, és hát visszajött Laporta nagy ígéretekkel, és hát...
Ugye az volt az egyes számú ígéret, hogy Messi itt fog játszani.
Hogy Messi itt fog játszani, igen, ez ugye nem teljesült, mire ugye vissza lehet mutogatni, és meg is tették, hogy a klubnak egyrészt iszonyatos az adósságállománya, másrészt kvázi átverte őket az előző vezetés, illetve nem ismerhették meg pontosan, hogy mekkora pénzügyi szószban van a klub, és ennek a következménye meg az lett, hogy nem lehetett Messit megtartani. Na most az azért kellemetlen, hogyha az a kampányolsz, hogy Messit, aki az előző vezetőséggel ugye hát összerúgta a port, és majdnem elment már előző idényben, és akkor ő akarta, vagy ő kezdeményezte a Barcelona elhagyását, hogy aztán ebből ne legyen semmi. Szóval, hogyha az a kampányol valaki, hogy megtartjuk Messit, és nem tartjuk meg Messit, azt azért még akkor is nehéz kiheverni, hogyha vissza lehet mutogatni, hogy katasztrofális helyzetben hagyta itt a klubot az előző vezetés. Azt mondja Bartomeu, hogy ilyen a Barcelona meg a többi rivális klub között így ilyen 20-25%-kal nagyobb összeget költ a Barcelona bérekre, mint bárki más.
De ez hogy jutott ide ez a történet? Mert igazából ugye a foci is csak egy piac tulajdonképpen, és mint minden piacnak valamilyen szinten azért a közgazdasági logika mentén kéne működnie. Tehát én nem hiszem, hogy... Mert mondjuk egy olyan csapat esetében, mondjuk egy katari klub, ott nyilván azért megy oda az XY játékos, hogy rengeteg pénzt keressen, semmi sportértéke nincs a dolognak. De azért a Barcelona az nem egy ilyen csapat, ide korábban is szívesen igazoltak játékosok, és nyilván sok pénzt lehet keresni a Barcelonánál, de hogy 25%-kal többet, mint mondjuk a Real Madridnál teszem azt, vagy mint egy angol csapatnál, az nem tűnik reálisnak.
Nem tudom, hogy furcsa nekem a Barcelona egész az irányítás, az igazolások, a fizetések, tehát azóta, mióta eladták Neymart, akaratuk ellenére megkivásárolt a Paris Saint-Germain, totális megdöbbenést kiváltva. Utána ilyen pánik, meg ilyen negatív spirál kézfogója történt, vagy nem tudom, hogy mondjam körülbelül. Tehát ugye egyből utána olyan pánikvásárlásokat csináltak, sikerült elképesztő összegekért megvenni olyan játékosokat, akik mindenbeli esetben vagy nem játszanak, mert állandóan sérültek, illetve nem tudták befutni azt a karriert a sérüléseik miatt, amit gondolták, vagy mint Coutinho kölcsönadogatják őket, és még jó néhány játékost eszméletlen magas fizetésért szerződtettek, úgyhogy nem kapták vissza a pályán. A pályán levő sikerek elmaradtak, 2015 óta hiába hajszolják a Bajnokok Ligáját, és az egészből kialakult az, hogy persze a koronavírus járvány még megcsapta őket, de most a koronavírus járvány az ilyen 91 millió eurós. Tehát mondjuk az, hogy nagyjából 100 millió euró körüli lyukat ütött. De ez ahhoz képest, hogy 1,35 milliárd euró a teljes adósságállomány, amit vissza kellene fizetni, ahhoz képest még ez is elenyésző. Szóval ez így, ez az egész kialakított egy olyat. Nem tudom, ez lehet, hogy a hit benne volt, hogy mindig van pénz, mindig lesz pénz. Egy Barcelonának mindig lesz pénze. Illetve azért, tehát azt a múltban is lehetett látni, hogy a nagy spanyol kluboknak azért tehát kedvező elbírálásban szokott lenni részük helyben. Tehát a Barcelona meg a Real Madrid biztosan több esetben megúszott már olyan dolgokat, amit mások lehet, hogy nem, de ilyen egészen elképesztően rossz gazdálkodás. Vagy nem is tudom, hogy mi kell. Tehát ez olyan, mintha robogna az ember egy fal felé, és nem akarná félre rántani egyáltalán, akkor meg se próbálná. Menjünk bele.
Az szerinted nagyobb szerepet játszott ebben a történetben az átlagosnál, hogy a Barcelonának a stadionja is nagyobb az átlagosnál? És ez a stadion maradt üresen az elmúlt másfél év mérkőzésein? Vagy ez igazából csak egy ilyen nem tudom, számtani ügyeskedés lenne az előző elnökség részéről.
Biztos benne van, de szerintem ez ilyen plusz. Hát nyilván az, hogy Európa legnagyobb stadionja az kihasználatlanul áll másfél szezonig, az azért nagyon súlyos veszteség, hiszen azért minden jelentős meccsnapi bevétel, merchandising mindenfélé kimarad. De hát ugyanakkor akkora az az összeg, amivel bajban van a Barcelona, meg amekkora tartozásai vannak, hogy maga az, hogy a Camp Nou-t nem lehetett megtölteni, hát igazság szerint ez nem feltétlenül számít annyit. És persze az is igaz, hogy most még, bármennyire is kellenének a bevételek, most még nem lehet teljes kapacitással üzemeltetni még mindig, ami megint kérdés, hogy fogalmam nincs, mi ez a kapacitás például, amitől a Camp Nou már úgy üzemeltethető, hogy nem veszteséget termel hétvégéről hétvégére, hiszen nyilván iszonyatos működő üzemeltetései költségei vannak egy ekkora stadionnak, meg a biztosítás, meg mindenféle egészségügyi előírások betartatása, stb. Karbantartás, és akkor nem tudom, hogy ez kifizeti-e magát, ha beengednek 30 ezer nézőt, vagy lehet, hogy csak 50-től fizettetnék ki magát, csuda tudja. Mindenesetre ez biztos benne van, de hát nem ez, tehát még úgy néz ki, hogy nem is a koronavírus, csak én hozzátett még egyet, hogy még rosszabb lett a helyzet, de hogy a gazdálkodás oda vezetett, hogy már anélkül is óriási bajban volt a klub. És az nagyon jó kérdés, amit nyilván nem fog senki publikusan elvállalni, hogy állítólag a szponzorok is úgy voltak a Barcelonánál, hogy rögzítve volt a szerződésben, hogy nekik kell Messi. Uh-huh. Most ez vagy igaz, hogy nem nyilván, tehát nem látjuk ezeket a szerződéseket, de teljesen érthető, hogy mondjuk a szponzorok ragaszkodnak ahhoz, hogy a világ legjobb játékosa az ott legyen, és mondjuk az ő termékeiket hirdesse, vagy megjelenjen az összes promóciós fotózásunk a szponzor logójával együtt, és ez sincs. És nem tudom, hogy emiatt mondjuk a szponzorok újra tárgyalnak-e dolgokat. Vagy kérdés, hogy az egész spanyol labdarúgásnak. A spanyol labdarúgásnak az nem kis csapás, hogy az elmúlt, azt mondom, az elmúlt 11 aranylabdást spanyolokat, a spanyol bajnokság adta. Nyilván ez döntően Messi és Ronaldo, és majd Modric. És ebből maradt Modric. És elment Messi, elment előtte Ronaldo, Ronaldo előtt elment Neymar. A világ három legkövetettebb, legnagyobb rajongótáborral rendelkező futballistája, és ezek szépen mind elhagyták a ligát. Lehet, hogy Ronaldo mondjuk visszajön, mert a Real Madrid állítólag szeretné, de ennek ellenére ez nem biztos, hogy jó jelet ad magáról a ligáról, és a fene tudja, hogy mondjuk ez tévészerződések letárgyalásánál, az mit jelent? Mert hogy addig, az nagyon különösebben sokat nem kellett kampányolni, mi vagyunk a La Liga, itt van a Real Madrid meg Barcelona, és itt van Ronaldo és Messi. Na most ezt így könnyű eladni. Mi vagyunk a La Liga, nézhetett Pedrit és Viniciust, ez kicsit gyengébb.
Bár egyébként lehet, hogy egy-két év múlva majd Pedri és Vinicius jut hasonló
ez lehet, hogy lehetőségeket nyit ki a kluboknak egyébként. Ugye a Real Madrid is, hát azon a szinten, amint, de azért valamilyen szinten megszorításokba kezdett.
Igen, és ugye pont ez volt ennek a Messi-Barcelona szakításnak az egyik legérdekesebb mellékszála, vagy nem tudom, lehet, hogy főszála, hogy ugye azzal párhuzamosan, hogy a Barcelona kiadta a sajtóközleményt, hogy Messi távozik a klubtól, mert a La Liga nem engedte őt regisztrálni a csapatba, azzal párhuzamosan a Real Madrid meg kiadott egy hivatalos közleményt arról, hogy nem tetszik nekik az az új szerződés, amit a Liga kötött a TV-társaságokkal, vagy az egy menedzser cég, aki...
Befektetési alappal a CVC-vel.
Igen. Erről a szerződésről tudsz egy kicsit mesélni?
Hát igazából a spanyol klubok, mint bárki más, valószínűleg jelen pillanatban az európai fociban erősen készpénzinjekcióra vannak rászorulva. Ez mindenhol máshol is megvan, és akkor van a CVC Capital Partners cég, ha magyarosítjuk, akkor CVC, ami felajánlotta, hogy ők 2,7 milliárdot pumpálnak a spanyol fociba, az első két osztályba, ez 42 klubot érintene. A La Ligát, mint a főső két osztályt irányító szervezet létrehozna egy új céget, annak a cégnek a 10%-a a befektetési alapé lenne, így gyakorlatilag a liga bevételeinek a 10%-át, 10-11 elvinnék a következő 50 évben. Ezért cserébe kapnának egy óriási készpénzinjekciót, ami nagyon kell a kluboknak, és ennek az injekciónak a 90%-a az kikötne a kluboknál. Mert nagyon jó, 42 csapatból 38 azt mondta, hogy írjuk alá, 4 nem. Hárma tudunk biztosra, hogy melyik. A három olyan klub, ami szurkolói tulajdonban van. A Barcelona, a Real Madrid és a Bilbao. Uh-huh. Illetve állítólag az Oviedo a negyedik, ami nem hajlandó aláírni, mondván, hogy ők például nem hajlandók a tévés jogaikat 50 évre előre elzálogosítani, kvázi.
A Real Oviedo mondja ezt?
De hát nem, nyilván nem az Oviedo itt a lényeg, de a Real Madrid és a Barcelona, meg a Bilbao is azért. Az a... Hát így belegondolok, itt trófeák alapján a három legnagyobb, biztos, hogy Bilbao a harmadik. Azért ez egy elég erős lobby érték, és így, ha ők nem mennek bele, akkor egy ilyen jó fél milliárd eurót állítólag esik is kapárból az üzlet értéke. Tehát nem fog annyit kapni. De a többi klubnak meg iszonyúan kellene a pénz, gondolom. És a többi klubnak meg valószínűleg abból is elege van, hogy a Real Madrid meg a Barcelona mindenre keretbe fekszik, ami az ő érdekeiket sérti, mint ahogy annak idején azt se tetszett nekik, hogy ugye nem maguk értékesíthetik a tévés szerződéseiket, ami sokáig a helyzet volt, hanem lett kollektív megállapodás, és azt se tetszett, meg ez se tetszik. És nyilván meg lehet érteni a fenntartásokat. Ugye a Real Madrid azt mondta, hogy ő polgári ér büntetőjogi útra viszi az ügyet, sőt, még a spanyol szövetség is azt mondja, hogy ez az üzlet, itt nagyon nincs rendben valami, és ők is jogi útra akarják vinni. Jó kérdés, hogy mi lesz belőle. Mondjuk, ha az üzlet belül, attól persze még nem lesz pénz. És ha az üzlet megvalósul, akkor meg azoknak nem lesz pénz, mint a Barcelona vagy a Real Madrid, tehát nekik kell máshonnan szerezni.
És hogyha ők belemennek ebbe a buliba végül, akkor...
Nem úgy néz ki.
Is. Tessék?
Hát nem úgy néz ki, de akkor ők is.
És a pénzelosztása az egyébként arányaiban a testvéries elosztás, vagy a nagyobb klub többet kap elosztás felé megy?
Ez a kettőt is könnyebb, de hát gondolom, hogy azért mondjuk, ha már az Oviedot emlegettük, azért például a Barcelona és az Oviedo nem azonos szeretet fog kapni a tortából, tehát nyilván itt az fura lenne, itt az egyenlőséget ha teljesen az egyenlőség alapján osztanák el, nem tudni, egyelőre alá kellene, vagy meg kell állapodni úgy, hogy nem támadja meg mindenki bíróságon, vagy sokan nem támadnák meg bíróságon. Nagyon jó kérdés, hogy ezt hogy, de ez a befektetési alap próbálkozott ugyanezzel Olaszországban is korábban, és ott leszavazták. Uh-huh. Ott is a nagy kluboknak nem tetszett. Nyilván a nagy kluboknak érthető egyébként, hogy miért nem tetszik, mert meg gondolkozhatnak úgy, hogy jó, hát ez se tart örökké. Mondjuk például az se tart örökké, hogy kollektív értékesítjük a jogokat. Ha nem kollektív jogértékesítés van, akkor meg hirtelen sokkal erősebb pozícióba kerülnek a legnagyobb klubok, amiknek nyilván ebben az esetben ki akar Barcelona, Bilbao vagy Real Madrid mérkőzést nézni, főleg a Barcelonát és a Real Madridot, és mondjuk ki szeretne Rayo Vallecano mérkőzést nézni, az utóbbi tábor valószínűleg egy kisebb, sőt még a Villarreal sem biztos, hogy annyian szeretnék nézni, hiába egészen kiváló csapat. És a németeknél is voltak, ott másik két befektetési alappal, német ligával is, és ott is a klubok leszavazták a tárgyalásuk folytatását, tehát eddig a spanyolok mentek bele ebbe. Mert az is érdekes, hogy közben ugye Európában úgy néz ki, hogy többek között a járvány következményei miatt is legalábbis megállt ez a tévés joglufi, hogy egyre több pénz, a pénzből is pénz lesz, és mindig pénzbőség lesz, és úgy néz ki, hogy nem lesz mindig pénzbőség, és a klubok erre most ébrednek rá. Viszont a tengeren túlon még mindig tart ez, és hogy a La Ligának most értékesítették a jogait egy új megállapodás keretében az Egyesült Államokban, ahol azért el tudnám képzelni azokat a fejeket, amiket vágtak, amikor megvan a megállapodás, elkezdjük sugározni a La Ligát előfizetéses rendszer, latinó közösség streamelheti Orba szájba Messit és társait, majd Messi elmegy Franciaországba.
Igen, és ebben a sztoriban...
Ott sem biztos, hogy őszinték voltak a mosolyok.
Az biztos, hogy nem. És szerintem ez az egyik legérdekesebb dolog, hogy oké, hogy van a La Ligának szabályzata, meg ilyesmi, de tudjuk, hogy működnek ezek a szervezetek, és én nem feltétlenül mondom azt, hogy jó irány az, hogyha kivételt teszünk. Sőt, azt gondolom, hogy az lenne a jó irány, hogyha szigorúan betartanánk azokat a szabályokat, amik vannak, és akkor nem jutna ide egy Barcelona, hogy most erről beszélgetünk. De a La Ligának nem lett volna elemi érdeke az, hogy a világ top futballistáját a La Ligában tartsa.
Szerintem de elemi érdeke lett volna, ugyanakkor meg az is elemi érdeke, hogy ne veszíts el mondjuk a támogatását a klubok közül. Abban a pillanatban, ahogy elkezd kivételezni a Barcelonával, simán elképzelhető, hogy a kis klubok egészen azt mondja, hogy jó, hát akkor vagy velünk is, tehát akkor nem tartunk be a jövőben szabályokat, akkor mindenki azt csinál, amit akar, vagy pedig elkezd nyomást helyezni, hogy mégis, tehát ne vicceljünk már, így is egy csomó szempontból kivételezett csapatról van szó, ne vicceljünk már azzal, hogy még tovább kivételezünk velük. És hát ez egy nagyon jó kérdés. Most azon gondolkozom, hogy például tényleg az ilyen dolgokat bosszanthatják a kis klubokat is, amikor a dán válogatott Martin Braithwaite-et például leigazolt a Barcelona Leganéstől, és a Barcelona kapott egy ilyen speciális, mert Dembélé megsérült hosszú időre, és kapott egy ilyen speciális felmentést, hogy ők igen leigazolhatják, viszont a Leganés nem tud senkit igazolni a helyére, mert ők nem kaptak. Tehát egyébként is erősen lejt a pálya a nagyok felé. Szerintem abból botránykő lenne, hogyha ilyen fontos dolgokban is még tovább lejtene. Főleg, hogyha tök egyértelműen, tehát az alapján, ami a Barcelonánál történt, nem valószínű, hogy a folyószámlán vezetését rámerném bízni az előző vezetőségre.
Nem, azt hiszem, hogy nem szabad rábízni az előző vezetésre. De az is lehet, hogy a jelenlegire sem. Vajon a globális brandek, amik tulajdonképpen ezek a labdarúgók abszolút globális brandnek tekinthetők, mennyire nőttek túl a focin, és mennyire nőttek túl a klubjaikon. És ugye talán a legjobb példa az az, hogy most, hogy Lionel Messi Párizsba igazolt, ugye őrült mennyiségű Messi-Mest eladott a Paris Saint-Germain, és a Paris Saint-Germain, nem tudom, azt hiszem az Instagram fiókjának a követettsége hirtelen milliókkal nőtt meg azonnal, hogy Messi odaigazolt. Ez korábban is szerinted jellemző volt, hogy egy-egy nagy játékos, az akkori korok sztárjai ilyen szinten megmozgatták a piacot, és ilyen szinten megmozgatták az embereket, vagy pedig ez már a mai világnak egy ilyen terméke tulajdonképpen?
Ez szerintem a mai világ terméke. Tehát nem tudom elképzelni, hogy a, nem tudom, Diego Maradona eligazol Barcelonából Nápolyba. Ez nyilván ilyen óriási médiavihar kelt, hatalmas szó, Nápoly teljesen megőrül, Maradona félisteni státuszba kerül. Na de ugyanakkor akkor még nem volt ennyire felépítve az egész így énmárkázásra, mert nyilván nem... Persze, ha ez ma történne meg, akkor elképesztő, hogy mi lenne. Ott azért szerintem ez elsősorban lokálisan, meg a bajnokságokat érintette szakmailag, hogy azért az nem mindegy, hogy egy Maradona szintű játékos elmegy a spanyol bajnokságból. Az olaszba és instant bajnok esélyessé tesz tulajdonképpen egy olyan csapatot, ami nem arról volt híres, hogy a tabella első felében vitézkedik. Azt már Neymar esetében lehetett látni, aki ugyancsak a Barcelona Paris Saint-Germain utat járta be, hogy milyen elképesztő követőtábor tudnak megmozdítani ezek a játékosok, és visznek maga utána. Azt hiszem egyébként a PSG-nél Messivel talán meg is duplázódott már az Instagram követők száma.
Nekem az rémlik, hogy hozott 5 millió új követőt, bevallom, nem néztem meg, hogy mennyi volt előtte, de hát gondolom, hogy ilyesmi. És egyébként azt a statisztikát láttam, hogy több követővel nőtt a PSG követőinek száma, tehát ez az 5 milliós szám, ez több, mint amennyi bármelyik amerikai NFL csapatnak például van. Ami nem tudom, hogy igaz-e, de el tudom képzelni.
Amekkora globális, tehát szerintem ez most sok mindent ki fog derülni a közeljövőben abból, hogy ez mennyire igaz, amit mondunk mi is, hogy a játékosok már legalább akkora márkák, ha nem nagyobbak, mint a klubok. Legalábbis a legnagyobb játékosok. És majd megnézzük, ugye Neymarnál lehetett mérni a hatást, Cristiano Ronaldónál lehetett mérni a hatást, megnézzük Messinél, hogy milyen a hatás, aki ráadásul mondjuk Neymarral vagy Ronaldóval ellentétben tényleg összefonódott az egész pályafutása egy klubbal, olyan szinten, amit ma már nem nagyon látunk a futballban, vagy ez nagyon ritka, hogy ifikorától kezdve, sőt, serdülőkorától kezdve ott nője ki magát, ott váljon a világ legjobb játékosává, nyer 6 aranylábdát, eligazol, ilyet még nem láttuk. Hogy például az a nagy kérdés számomra, hogy a Barcelona elmúlt években gyűjtő szurkolótáborából mennyi az, aki Barcelona, vagy aki azt mondta, hogy Messi akkora zseni, hogy ezért kezd el drukkolni a Barcelonával, és kialakult egy olyan kötődés a klub irányába, hogy a klub még mindig érdekes, annak ellenére, hogy Messi elment a PSG-be.
Igen, ez egy jó kérdés. És a másik dolog meg szerintem, ami nagyon érdekes, hogy ugye Neymar is, meg Cristiano Ronaldo is azért egy ilyen kicsit extrovertáltabb személyiség, buli fotók, jachtok, nem tudom mi, rengeteg a focin kívüli szórakoztató és érdekes tartalom. Messi azért ilyen szempontból kicsit más, tehát nyilván neki is vannak nem tudom, jachtozós, nyaralós fotói, de hogy ő egy ilyen kicsit befelé forduló, nem annyira a világnak élő foci celeb, mint Neymar meg Cristiano Ronaldo.
Messi. Nem, ő a pályán. Ő híresen olyan. Egyébként az nagyon érdekes, hogy Messi mekkora márkává, vagy én márkává tudott válni úgy, hogy ő gyakorlatilag azon kívül, hogy focizik, nem csinál semmit. Ugye híres arról, hogy nem szeret a média elé állni, nem szeret szerepelni, nem szeret nyilatkozni, nem szeret beszélni. Akkor megy, hogyha nagyon muszáj, de még akkor se feltétlenül. Tehát tényleg az nagyon érdekes volt, amikor az argentin válogatott eljutott úgy a világbajnoki döntőig, hogy Lionel Messit az argentinok egy alkalommal nem hozták el, egyetlen média szereplése sem. Tehát itt teljesen csak akkor került a média elé egyáltalán, és akkor kapott kb. 3 kérdést, amikor ő kötelező volt neki, mert ő lett a Messi legjobbja. Egyébként teljesen így az argentin válogatottnál is elásták, és nyilván ez érdekes, hogy ő abszolút, tényleg abszolút, ahogy mondod, nem az a típus, és ennek ellenére maga a játéka olyan szintű, hogy azzal ekkora követőtábor tudott gyűjteni. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lenne ez a követőtábor, ha mondjuk így ő még nagyon aktív lenne különböző felületeken. Olyan szinten, hogy tényleg rendszeresen megnyilvánul, szívesen nyilatkozik, szívesen pózol. Tehát ha egyesítenék, nem tudom, Cristiano Ronaldo-nak a személyiségét mondjuk vele, ami elég furán hangzó hibrid, de hogy úgy még nagyobb, még kiemelkedőbb márka lenne, nem tudom, ez érdekes megnézni, hogy ezek alapján viszont elég az, hogy egyszerűen olyan szinten sportolsz, mint nem sokan korábban. És ez jó kérdés, hogy mondjuk Messi nagyobb-e, mint egy klub, ugye sokszor mondták már a Barcelonában is, hogy Messi már szinte túlnőtt a klubban. Akkor mit mondja a Paris Saint-Germain, aminek a nyakába esett Neymar, akiről ugyanezt mondták néha, hogy annyira fontos, hogy az túlnő az őt alkalmazó vagy feleszerződésben álló szervezeteken, és még megjön Messi, és ott van Kylian Mbappé. Tehát ez ilyen jó kis egókarbantartási feladat lesz a Paris Saint-Germain teljes stábjának, de egészen a klubvezetéstől kezdve, hogy ezeket az embereket mind elégedetnek kellene valahogy tartani.
Az a jó szóval egyébként, hogy legalább azt tudjuk, hogy Messi Neymarral tud együtt játszani, és
ezt tudjuk, igen.
Valószínűsíthetjük, hogy Mbappé van annyira intelligens játékos, hogy hozzá tud illeszkedni ennek a két zseni szélsőnek a játékához.
Ha nem használja ki azt, hogy most mondjuk kap egy rendkívül jó ajánlatot valahonnan.
Hát, igen.
És mert hogy nála meg azért ott van az, hogy ő miért lenne úgymond hát másodhegedűs? Harmadhegedűs?
Minimum.
Nem tudom, hogy harmadhegedűs, de nem első. Tehát ha Messi megjön a klubodhoz, akkor nem te vagy az első. Nem te vagy a fókuszban. És nem is te leszel a fókuszban, hanem Messi.
Főleg, hogy Mbappénál ez már korábban is felmerült kérdésként, hogy egyáltalán Neymarnak az árnyékát azt ő elbírja-e, vagy pedig már nagyon kikukucskál belőle. És azért az Európa-bajnokság az nem azt erősítette meg szerintem az emberekben, hogy Mbappé jelen állapotában egy olyan szintű focista, aki tényleg egy BL győzelemre törő klubnál ő a vezér pika szerepét be tudja tölteni.
Igen. De ugyanakkor meg az az érdekes, hogyha minden klubnak azért van szüksége valamilyen ilyen identitásképző játékosokra, vagy valami hasonlóra, na most Mbappé az teljesen megfelel ennek, hiszen párizsi helyi külvárosi hős. Tehát ez azért szerintem fontos egy ilyen imázsú klubnak, amit egyébként is rendkívül sokan vádolják meg, hogy gyakorlatilag az első helyet egy dollárjel is lehetne a címerben, és nyilván emiatt rendkívül sok bírálat, meg sokan nem szeretik őket, de ugyanakkor ők meg tényleg fel tudnak mutatni ilyen embereket, Mbappé, jó, nyilván őt is megvásárolod, de hogy ő teljesen helyi. Uh-huh. Az az identitással. És az nyilván azért számíthat helyben, hogy ilyen embereket. Lehet, hogy hozzá jobban kötődnek valamilyen szinten a fiatalok, mint egy Neymarhoz.
Hát lehet.
Vagy Messihez. A fene tudja. A fene tudja, ezt azért majd érdemes lesz. Érdemes lesz meglátni. Egyébként megnéztem, szóval tényleg nem. Azért megduplázódni nem, de azért több millió Instagram követőt és többi social médián szépen sikerült rádobni a Messinek. Messinek azért óriási az árnyéka. És annak idején ugye szóba került, hogy Neymar is azért ment el. Vagy hozzájárult az. Hogy ő úgy érezhette, hogy amíg Messi Barcelonában van, és ő is Barcelonában van, addig egyrészt nem lesz első számú játékos. Másrészt meg ezzel csökkennek az esélyei az aranylabdára, de most azóta sem lett aranylabdás Neymar. Cserébe Messi jött utána.
Igen, de az viszont egy másik helyzet szerintem, hogy Messi ugye most... a La Masia-ról 13 éves kora óta a Barcelona játékosa volt, és volt mondjuk nem tudom 26 vagy mennyi, amikor Neymar oda igazolt.
Igen, itt mind a ketten légiósok, míg Messi már akkor legenda volt, sőt, már évekkel korábban annak számított. Igen. Bármilyen fiatal. Annak számított, amikor Neymar oda került. Ott Barcelonában nem lehet nagyobb, mint Messi, ez egész biztos.
Igen.
Ez egész biztos.
Beszéljünk egy kicsit erről a maradonás szálról, mert szerintem nagyon érdekes a hasonlóság. Nyilván Maradona sokkal fiatalabb korában került Barcelonából Nápolyba, de azért ott is, ha már említetted a Paris Saint-Germain kapcsán ezt a szállat, hogy ott ugye katari milliárdosok pénzéből állt össze ez a szupercsapat lényegében Párizsban. Nápolyban meg tudjuk azóta eléggé bizonyított, azt hiszem, hogy a helyi maffia azért egész sok pénzt és egész sok kábítószert tett abba bele, hogy Diego Maradona oda igazoljon. Egyáltalán összehasonlítható szerinted ez a két átigazolás? Mert azt tudjuk, hogy Maradona Barcelonában nem töltött olyan nagyon hosszú időt, és mondom, jóval fiatalabban igazolt át egy másik klubba.
Talán az lövi meg az összehasonlítást, hogy Maradona még nem kiteljesedett játékosként. Ment a Nápolyba, inkább ott teljesedett ki, és míg Messinél ez nem igaz, tehát azért már a PSG egy, hát valamilyen szinten valószínűleg a Zeniten túllevő Messit vitt el, na most az, hogy Zenit, túl van a Zeniten Messi, az még nem jelent sokat ebben a pillanatban. Tehát ha Messi túl van a Zeniten, az még mindig évente 40 gól, vagy nem tudom, különböző küzdelem sorozatokban. Szóval ebből a szempontból azért más, mert ott még egy felszállóágban levő csillag, itt meg nem felszállóágban, vagy nagyon meglepő lenne, ha Messiben még lennének magasabb csúcsok, aztán persze majd meglátjuk, hogy lesznek-e ilyen szempontból, nem olyan szempontból, igen, hogy mondjuk a világ egyik legjobbnak tartott játékosa egy viszonylag váratlan klubváltással megváltoztatja az erőviszonyokat mindenféle. Azért, ha egy ilyen szintű játékos átigazol, akkor az megváltoztatja az erőviszonyokat nagyon sok szinten. És szerintem Ronaldónál is, már nem Cristiano-nál, hanem a brazil Ronaldónál is hasonló volt, amikor ugye szintén Barcelonát hagyta el, hogy akkor rekordösszegért az Interbe igazoljon. És az is hasonló volt, hogy így azért ott sem volt még teljes a kiteljesedés, de már olyan szintű játékos volt, hogy lehetett tudni, hogy az átigazolás az teljesen megcsapja az erőviszonyokat egy csomó szempontból. Aztán a dolog iróniája, hogy ugye Ronaldo aztán az Interrel nem tudott bajnokságot nyerni, hiába eszközöltek valami elképesztő befektetéseket Milánóban.
Hát igen, de ugye ottani ideje egy jelentős részét sérülten töltötte, emlékeim.
Igen,
szerint.
Tehát az azért senki nem számolt, hogy aztán két súlyos kereszt sérülés lesz, ami aztán azért a karrierjét is erősen befolyásolta, mert sosem lett az egészen, a robbanékonysága sosem lett az igazi. Ne, szóval nem tudom. De hát előre kevésszer láttuk. Hát hány ember tudunk mondani, aki így vindikálhatják magukat azt a jogot, hogy mindenképpen számítárba veszik őket minden idők legjobb játékosa választásán.
Hát, mostaniak közül mondani, szerintem Messi és Ronaldo, és amúgy meg Maradona,
Messi,
meg Pelé.
Maradonát. A brazil Ronaldo szerintem a teljes pályafutás futott volna sérülések nélkül,
akkor lehet.
Akkor szóba kerülhetne ebben, de valószínűleg pont a sérülései miatt nem. Nem szokott lenni, és azért ez kevés. Pelé egész életében a Santosban volt, aztán visszavonult, és utána ment egy New Yorkba, a Kozmoszba. többek között az anyagi problémái miatt, mert hogy körülbelül olyan jól gazdálkodott a pénzzel, mint a Barcelona. Egy Cristiano Ronaldo nem volt annyira meglepő a klubban, hiszen elment a Sportingba, a Manchesterből, Real Madridba, Juventusba, jó, nyilván mindig óriási szó volt, hogy átigazolt, de benne voltak ezek az átigazolások. Maradónának gyakorlatilag a Barcelona-Nápoly úton kívül azért olyan nagy átigazolás, utána már Nápoly után már abszolút leszálló ág.
Mennyivel mindenféle... fiatalabban? Ugye, ha jól emlékszem, ő 92-ben ment Sevillába, 32 évesen, most Messi 33 vagy 34, és ő még úgy megy Párizsba, hogy igenis azért itt sportteljesítményt is vásárolt a PSG, nem csak brandet, igen, tehát... meg marketing értéket, míg Maradona úgy ment Sevillába 32 évesen, hogy már tudták, hogy igazából csak a nevet vásárolják meg.
Igen, és utána soha nem jutott el közelébe se annak azért a szintnek, amit tudott. Ez mondjuk mutatja egyrészt, hogy Maradona nem feltétlenül mindig a legjobb választásokat hozta meg az életében nagyon sok területen sajnos, meg azt is mutatja mondjuk, hogy mennyire tolódik ki az, hogy a legjobb játékosoknak milyen hosszú a karrierje, meddig vigyek. Nyilván jobb a sporttudomány, jobb a háttér, ami benne van, jobb a regeneráció, de hát látjuk, hogy Messi még milyen jó, látjuk, hogy Ronaldo milyen jó, látjuk, hogy Ibrahimovic milyen jó. Sokkal jobban védik őket. Tehát Messinek azért sokkal kevesebbet kellett azzal törődnie, hogy jön valaki a pályán, és célzottan utazik rá, és legyilkolja egy lábtörésért cserébe a 20. percben, és ugye Maradonát gyakorlatilag sikerül szétrúgni. Nem egyszer és nem kétszer.
Már ebben például a már emlegetett Athletic Bilbao élen járt.
Igen, élen járt ebben. Szóval azért ezt nehéz összehasonlítani, mert a mostani játékosok összehasonlíthatatlanul nagyobb védelmet élveznek a pályán, ami jó. Egyébként ami jó az egész focinak, mert szerintem senki nem azért veszi meg a jegyet, mert senki nem azért megy ki a lelátóra, hogy Lionel Messi kimegy, és akkor jön egy védő, és úgy dönt, hogy egy térmagasságú belemenéssel az 5. percben véget vett Messi szezonjának. Tehát ez azért jó, hogy ettől azért annyira nem kell tartani. És tényleg nem csak brandet vettek, hanem teljesítményt is. Most az nagy kérdés, hogy ez a teljesítmény, ha összeszeded Donnarummát, Sergio Ramost, Messit, csak így lazán és mellékesen megveszed Hakimit egy átigazolási időszakban, még az egyébként sem olyan gyengének nevezhető. Nemrég Bajnokok Ligája döntőt játszott klubot keretéhez, de most ezek után azért azt hiszem, hogy minden, ami nem Bajnokok Ligája győzelemmel végződik, az kudarc.
Igen, és egy oda-visszavágos BL negyeddöntő vagy elődöntő párharcban azért sokszor fordul elő az, hogy pici dolgok döntenek nagy csapatok között.
Ez jó, egyébként ez nyilván a PSG mindent kihasznál, de szerintem ezt most általánosságban is látjuk, hogy azzal, hogy a pénzügyi fair play-t lazították, vagy nem, ugye most engedélyezett, hogy tolják a tulajdonosok a pénzüket a klubba. Na most azért erősen segít az olyan kluboknak, mint a Paris Saint-Germain, vagy a Manchester City, vagy a Chelsea, ahol van egy gyakorlatilag kifogyhatatlan pénztárca a klub mögött. És nyilván ezt el is mondták a Paris Saint-Germainnél, ők minden rendelkezésben tartanak, minden szabályokon belül van, hát ezt most nyilván mindenki vagy elhiszi, vagy nem, meg az is nyílt vita téma, hogy a pénzügyi fair play az egyáltalán jelenlegi formájában ér egy forintot is, nem tudom, hogy ez jó ez a szabályozás, minden esetre az azért látszik, hogy hova koncentrálódik most ebben az átigazolási időszakban, amikor egy csomó klub az vagy nem tud igazolni, vagy nagyon korlátozottan, tehát mondjuk egy-két játékos tud igazolni, vagy nagyon vékony a kerete, mert mennek el játékosai, és ez költségcsökkentés is, és alulról tölti föl, nézzünk meg tényleg ilyeneket, mint a Barcelona, vagy a Bayern München, akár, hogy ezeknek a szupercsapatoknak a szuperkerete, egy kicsit lehet, hogy kevésbé lesz szuper, és mondjuk több ember fér oda az utánpótlásból, ami nem biztos, hogy rossz. Ugyanakkor meg vannak olyan csapatok, ahol van egy kifogyhatatlan pénzcsap, és a kifogyhatatlan pénzcsap, vagy kifogyhatatlannak tűnő pénzcsap segítségével azért most tudnak aratni az átigazolási piacon, mert meg tudják fizetni azokat az átigazolási díjakat, vagy azokat a játékos fizetéseket, amiket mások nem. Na most, hogy ezt az előnyt arra tudják-e váltani, hogy mondjuk a pálya megnyerik-e a Bajnokok Ligáját, az jó kérdés, Nyilván
Paris Saint-Germain ugye nem egy ilyen klub van, hanem legalább 3-4, és mindegyiknél az a cél, hogy Bajnokok Ligáját nyerjen.
Igen, azt hiszem, hogy Jürgen Klopp tette fel a héten a kérdést, hogy azért ő vakarja a fejét, hogy bizonyos klubok hogyan engedhetnek meg maguknak kvázi tömegesen ilyen játékosokat.
Nem csodálom. És szerintem tényleg egyébként, ha még inkább kiéleződik ez a helyzet, és még inkább néhány klub sok százmilliós pénz költésévé válik az európai futball, akkor azért elindulhat egy olyan folyamat, ahol már sokkal szélesebb kör fogja majd azt akarni, hogy igenis vezessenek be valamiféle olyan fizetési sapkát, vagy átigazolási díjra vonatkozó sapkát, ami Amerikában a franchise rendszereket elég jól működteti.
Igen, mert valamennyire torzul a rendszer, vagy legalábbis torzítani tudja a piacot is, meg nyilván a játékbeli eredményességet, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Az azért meglepő lenne, ha a Paris Saint-Germain ezek után nem szerezné vissza a francia bajnoki címet, de hát azt hiszem, hogy az a dolog, amivel nem is nagyon kell számolgatniuk, mert hát ha ezzel nem nyerik meg valaki a bajnoki címet, az az ilyen a világfutball történetének legnagyobb besülései között. Előkelő helyen.
Más kérdés, hogy már a tavalyi keretükkel is azért illett volna bajnoknak lenni.
Igen, tehát nem arról van szó, hogy az előző keretek második helyet kellett volna megszerezni, de hát ezzel meg pláne. Ennek a mércéje egyértelműen a nemzetközi szint, és hogy be tudják-e húzni a bajnokok ligáját. Ami azért a katari tulajdonosi körnek nem lenne rossz, nem jönne rossz, hogy egy 2022-es bajnokok ligája győzelem a katari világbajnokság előtt. Tehát ott azért lehetne a világcsászárainak érezni magukat. Rövid időre legalábbis. És nyilván ez hírverés. Ha belegondolunk, azért ez hírverésnek sem utolsó.
Igen, és az az érdekes, hogy...
Ez egy erős demonstráció.
Abszolút. És hogy az elmúlt években hány ilyen ország, hány cége meg turisztikai ügynöksége kezdett el fociba fektetni. Hogyha megnézzük hát ugye a Visit Rwanda a legutóbbi...
Azt akartam én is mondani.
Igen, hát az elég mókás történet, hogy ugye az Arsenalnál is szponzorként jelen vannak, és hogy a ruandai elnök az Arsenal elsőfordulós veresége után szóvá teszi azt, hogy hát azért ezt nem kellett volna az újonc Brentfordtól kikapni, és közben meg tényleg ilyen Messik, meg Sergio Ramosok Rwanda, Visit Rwanda pólóban mutatkoznak be. De ne erről beszéljünk még az utolsó egy percben, hanem erről a Messi-Sergio Ramos párosról. Gondoltad volna, hogy ők majd ribarik lesznek?
Ők se. Szerintem ők se.
Ők se.
Ez jó kérdés egyébként, hogy a játékosokban például hogy csapódott le az, amikor tényleg ilyen eszméletlen kiéleződött, ebben nyilván José Mourinho-nak nagy szerepe van, eszméletlen kiéleződött rivalizálás ment a Real Madrid meg a Barcelona között, hogy ez így átterjedt személyes frontra is?
Én nem hiszem. Nem. Sőt, ugye nem, akkoriban...
Az idő azért eltelt eléggé, és de mindesetre furcsa lesz Messit és Ramost egy csapatban látni. Azért ilyen csapatkapitány matériából, ilyen vezető jellegű személyiségből azért lesz elég a Paris Saint-Germain-nél.
Bár egyébként én személy szerint azt gondolom, hogy Messi azért lett csapatkapitány a Barcelonánál, hát mert a világ legjobb játékosa, nem azért, mert
Ramos viszont olyan, jó vezető.
Ez így van. Gergő, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Eléggé kitárgyaltuk itt minden szálát ennek a Messi átigazolásnak.
Olimpia. Kezdjük is akkor Hásfazaki Gáborra. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy be tudtál minket illeszteni a táncrendetbe. Biztos, hogy baromi elfoglalt vagy, és szanaszét szednek a sajtómunkatársai, meg a rajongók, hiszen történelmet írtál Tokióban. Egy picit mesélj magadról, mert számunkra, pedig mi is azért a sportban eléggé járatosak vagyunk, de úgymond a semmiből jöttél. Hogy kezdődött a karriered? Miért pont a karatét választottad? És egészen Tokióig pár mondatban, hogy alakult a pályafutásod?
Először is sziasztok, srácok! Elég jól alakult, mivel volt egy ilyen kisebb, cukibb korszakom, mint minden gyereknél, hogy 5 évesen szokásos ilyen kis izgő mozgó, illetve kis hiperaktív gyerek voltam, és az anyukám beírt engem karatézni, mert vittem neki egy kis cedulát, hogy van most karateoktatás az iskolában, És gondolta legalább, hogy kirútosom magam, és ugye este 8-kor meg tényleg el fogok aludni. Úgyhogy, és rá fél évvel később ez a sportág nagyon tetszett, és minden nap űztem, hajtottam magam. Tetszettek a kis beszélgetések benne, meg a japán szavak, mint a karacuki, meg a gyakucuki. Hát mondom, itt minden cuki, úgyhogy akkor tök jó dolog ez a karate. Aztán rá fél évvel később a formagyakorlatot, meg a küzdelmet is megnyertem. Úgyhogy ez a sportágnak a szerelme itt kezdődött el nekem, hogy így tényleg éreztem azt, hogy jó lehetek ebben, és hogy jó is leszek, és azért is tetszett ennyire, mert sok más sportot csináltam mellette, de itt tényleg éreztem azt, hogy lesz hova még fejlődni. Láttam ilyen nagy sztárokat a YouTube videókban, meg mindenhol, és akkor ott azt láttam azt, hogy úristen, ezek így ütnek, ezek így rúgnak, ezek ilyeneket csinálnak. Hát ezt én meg sem tudom csinálni. Úgyhogy azzal úgy voltam vele, hogy ezeket nekem is muszáj lesz, és meg is szeretném csinálni, és szeretnék annyira felnőni, mint ők. És akkor egészen szépen idáig most az olimpiáig nagyon sok eredményre is olyan pillanatokra tettünk szert az edzőmmel, amire azt mondhatom, hogy sok más magyar eddig még nem volt képes, és ez büszkeséggel tölte, hogy ezt az ő színük alatt, az edzőm Fischer Mihály szín alatt tudtam ezt megvalósítani, és akkor már csak két olyan világverseny van, amiről még nem tudtunk érmet szerezni, az a világbajnokság, meg a világjátékok felnőtt kategóriában. Úgyhogy célok még vannak bőven, és nem áll meg az élet, úgyhogy imádni lehet ezt a sportot, és sohasem ugyanaz. Sohasem történik abban a szituációban, abban a helyzetben kétszer ugyanaz. Szóval nem is monoton, egyszerűen gyönyörű, nagyon szép technikák vannak benne, nagyon jó lehetőségek, taktikai elemek, szituációk. Ez a sportág úgy jó, hogy van.
A magyarországi helyzete hogy néz ki ennek a sportnak? Mert én, aki abszolút laikus vagyok a küzdősportokhoz, úgy képzelem el, hogy nagyon sok gyerek megy le edzeni, kipróbálni a karatét. Én emlékszem még, hát én idősebb vagyok nálad azért jóval, és amikor én általános iskolás voltam, még ott is volt lehetőség arra, hogy a karatét kipróbáljuk, vagy már ott is volt lehetőség, de aztán annyira szerintem, mint élsport Magyarországon, ez nem tekinthető, vagy nem eddig nem volt tekinthető ilyen közkedvelt dolognak. Nagyjából jól látom, vagy teljesen rosszul?
Nem vagyok most az olimpiai érem után, sokkal kedveltebb lesz élsport szintileg is. Nagyon jól látod, az utánpótlás bázisunk az egy nagyon-nagyon nagy, mondhatnám azt is, hogy akkor a minimum, mint a foci vagy a vízilabdái, de hát remélem azt tudom erre mondani, hogy az élsport szintig, utánpótlás bázis szintig nagyon sokan vannak, de viszont eddig nagyon sokáig az volt, hogy viszont egy bizonyos kor után, mivel a karatéban nincsenek olyan nagy lehetőségek, ezért sokan 16 éves, 20 éves kortól mindig abba hagyták. De most mi olimpiai keretprogram lett a karate, és sokkal több támogatást kaptunk, ezáltal sokkal több versenyzőnk is lett, akik benne maradtak, mert nagyon sok szakosztályhoz szerveződtek a kis karate egyesületek, mi például az MTK-hoz, akiktől nagyon sok segítséget kapunk, és most így az olimpia után reméljük azt, hogy még többen lesznek. Az alapbázisa a karaténak azért az nagy 50 ezer fő regisztrált versenyző, akinek van búdópassza, aki regisztrált versenyző, akik el tudnak indulni nagyobb megmérettetéseken, illetve külföldi versenyek is, de viszont igen, az utánpótlás bázisunk nagyon nagy, azt nem is tudjuk azt, hogy mennyi pontosan.
Volt szerencsém egy pár ilyen vakugálán ott lenni, és ott azért lehetett látni testközelből ezeket a formagyakorlatokat, illetve magát a küzdelmet is, és elképesztő szép, látványos egy ilyen formagyakorlat a kata, ugye jól mondom?
Igen.
Hány évig kell ezt olyan szinten űzni, hogy illetve mi a legnagyobb különbség, nyilván az egyik küzdelem, a másik forma gyakorlat, de mi kell ahhoz, hogy mindkét válfajban az ember olyan szinten legyen, mint mondjuk amilyen szinten te vagy?
Nagyon sok lehetősége van a karatének, és ezért is lehet szeretni, mivel 6 éves kortól 99 éves korig az ember ugyanúgy űzheti, ugyanúgy szeretheti, csinálhatja, és megvan minden rendje, meg a módja is. De viszont azt tudjuk erre leginkább mondani egy versenysport egyesület, hogy általában a tradicionális részét, a formagyakorlat részét, meg a küzdelem részét, azt általában egy kisgyerek az 12-13 éves korig csinálja, közösen, egyfolytában, ugyanúgy, de viszont utána, ha szeretne versenysportolni, akkor el kell dönteni azt, hogy melyik válfaját szeretné inkább csinálni ebben, melyikben volt tehetségesen, melyikben van több lehetősége a forma gyakorlatban, meg a küzdelemben. Mivel az van, hogy teljesen más izomcsoportok kellenek, hogy fejlesszük őket, teljesen más technikák vannak benne, valahol szépen erősen meg kell állítani a technikát, mint mondjuk a forma gyakorlatnál, vagy valahol nagyon pattanósan kell visszahúzni a kezet. Szóval sok lehetőség van a karatéban, sok választási lehetőség, csak 12-13 évesen általában el kell sajnos dönteni azt, hogy melyik válfaját szeretnék inkább jobban űzni. A foci se lehet úgy csinálni egyébként, hogy focizunk meg kézilabdázunk egyszerre, hanem el kell dönteni azt, hogy melyiket szeretnénk jobban. Úgyhogy nálunk is több lehetőség van, de azért egyre specializálódik a helyzet, hogyha idősebbek teszünk.
Aha, tehát hogy az tehát nem ennyire összetett, tehát vagy ez, vagy az. Tehát olyan nincs, hogy mind a kettő. Értem.
És azt lehet csinálni mind a kettőt, de nem nincs olyan sok lehetősége, amit ki tudnánk így használni, ki tudna így bontakozni ezekben a lehetőségekben, mivel hogyha mondjuk nagyon sok katát gyakorlunk, azáltal az izmaink azok kicsit befeszülnek, erősebbek lesznek, a gyorsostok fejlődnek, de viszont nem lesznek olyan patanósok a technikák, meg olyan a szituációban nem tudunk belekerülni, amiket szeretnénk, nem tudjuk gyakorolni az edzésen, szóval így nagyon összetett a sportág.
Miért kell ilyen rettentően hangosan kiabálni? Tehát az miért jön össze, tehát miért van ez az egész kiabálás, ez hogy hozható össze ez az egész a sportággal, a verekedéssel, a küzdelemmel? Ez egy szükséges plusz, vagy ezzel kiadsz magadból valamit, vagy jelzel valamit a bírók felé, ezzel jobban el tudod adni a mozdulatot, vagy a találatot. Mi ennek az oka?
A forma gyakorlatban az oka az, hogy ott a bizonyos helyzeteknek, vagy az ilyen sorozatosan folytatott technikáknak a végén megmutatjuk, hogy most ennek a lendületnek itt volt a vége. Aha. A küzdelemnél pedig van egy kritérium, egy 6 darab kritérium, amivel a torta egészé válik, és azzal tudjuk megmutatni, hogy ez a technika tökéletes volt a bíróknak. Szóval, hogyha mondjuk ütnék egy hátsókezes testütést, vagy egy elsőkezes fejütést az ellenfelemnek, és kiályoznék utána, az azt jelenti, hogy megmutatom a bíróknak, hogy én ezzel a ponttal, ha szerettem volna, kivégeztem az ellenfelemet. Úgyhogy aha. Én azért szoktam ilyen sokszor kiájézni, hogy én mindig ennyiszer kivégzem az ellenfelemet, csak nem fújtják el.
Értem.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye az olimpiai program sok más sporthoz hasonlóan egy picit szűkebb volt, mint mondjuk egy világbajnokságon a program. Neked például a súlycsoportoddal volt gondod, hogy olyanok is megjelentek, akik mondjuk egyel följebb voltak eddig, vagy pedig azért nagyjából ugyanaz a mezőny volt, mint egy világbajnokságon, vagy egy európai megmérettetésem?
Mivel nagyon sok szabályváltoztatás, súlycsoport összevonás volt az olimpia érdekében, ezért igen, a kvalifikációs időszakban nagyon sokan lejöttek a mínusz 84-es kategóriából, illetve megpróbálkoztak a 67-esek a 75-ös kategóriába. De hogy lehetett látni az olimpián, azért a mínusz 60-as kazak kivételével nem olyan, meg a mínusz 60-as ezüstérmes török kivételével azért nem sokan szereztek érmet a nagyobbik kategóriából, ugyanezt mondható el például a felső kettőről is, amit összevontak. Annyi a lényege, hogy sokan próbálkoznak másra váltani, vagy esetleg könnyebb szituációba kerülni, de viszont minden kategóriának megvan a maga módja és maga rendje, és a maga erőssége, és azért ez erre fél év alatt, két év alatt nem lehet annyira szépen átszokni. Úgyhogy nálunk, hál' Isten, azt tudom mondani, hogy azok az emberek, akik megpróbálták, azok nem értek el olyan szép teljesítményt, nem tudták magukat kvalifikálni, de viszont azt el tudom mondani, hogy a top 10 kategóriában, vagy a top kategóriában, amiben én vagyok, abban a top 10 versenyző, aki kijutott az olimpiára, azoknak már mind van egy kontinentális bajnoki címük, legalább egy, vagy egy világbajnokságról szerzett érmük, vagy akármelyik kontinens játékokról. Szóval azért itt elég nagy a mezőny, és abban a mezőnyben is elég sok az a versenyző, aki erre a versenyre is ki akart jutni, és ki is juthatott volna. Mondhatnám azt, hogy nálunk a top 20-ból bárki kijuthat tényleg, mert olyan versenyzők vannak köztük, hogy az egyszerűen lélegzetelállító. Például mondhatnám a 12. helyezett üzbéget is, aki egyébként egy nagyon nagy reménység volt és esélyes. Ő is nagyon sokszor verte már meg az Avejevet, vagy például az olasz Luigi Buzát. Úgyhogy azért eléggé meredek így ez a 75-ös kategória, de ezért szép ez a sport, hogy ne lehessen ilyen szép, egy könnyen kijutni az olimpiára.
Egy picit beszéljünk részletesebben a tokiói olimpiáról. Te a játékok vége fele mentél már ki, ha jól emlékszem, ilyen 6. környékén értél ki Tokióban. Milyen érzés volt egyáltalán megélni azt, hogy a sportággal kvázi történelmet írsz, Magyarországról történelmet írsz, és ott vagy az olimpián, ott vagy Tokióban, még akkor is, vagy sokkal inkább azért, mert ez egy teljesen más olimpia volt, ugye az ismert okok a pandémia miatt.
Augusztus 3-án mentünk ki az olimpiára, és augusztus 4-én, nem, bocsánat, augusztus 2-án mentünk ki az olimpiára, és augusztus 3-án érkeztünk meg, és ezt az érzést sohasem fogom elfelejteni, hogy két érzést is, amikor beloptam magam az olimpiára, és ott tudatosult bennünk az edzőn, hogy ez tényleg, ez a sok munka, ez a sok áldozat, ez mind kifizetődött már abban a minutumban, abban a pillanatban, hogy mi tényleg tudtunk magunkat kvalifikálni az olimpiára. És a második csodálatos érzés, ami soha nem fogok elfelejteni, ez amikor megvolt a becsekkolás, megvolt az ellenőrzése az olimpiára, meg általában az ilyen multisport eseményeken mindig van egy ilyen security check, szóval mindig megnéznek mindent, hogy ne legyen semmi probléma. És akkor beléptem az olimpiai faluba, így beléptem, és ez a már teljesen más légkör az, ami nagyon megfogott, és nagyon tetszett, hogy úristen, most én tényleg itt vagyok az olimpiai faluba, egyedüli karatésként Magyarországról, az első olimpián, és reprezentáltam Magyarországot, 10 millió magyart, aki most nekem fog drukkolni, aki senki sem tudta, mi az a karate, de most tudni fogják, úgyhogy azért volt egy kis nyomás, de ez a nyomás büszkeséggel töltött el, szóval ez az érzés tudott leginkább így az egész helyzetben, az egész olimpián megfogni, ja, meg természetesen az, amit nem mutatott a tévé, de olyan sokáig, de amikor én megkaptam az éremet, és feltették a nyakamból, hogy csak egy fél percig csak néztem, és így nem tudtam felfogni, ez most tényleg az enyém, és hogy első olimpikonként már is egy bronzérmesnek mondhatom magam így, ez tényleg büszkeséggel tölt, nem csak azért, mert karatés vagyok, és a karate nemzetnek, hanem Magyarországnak is, és hogy egy amatőr sportákként mentünk oda, egy újoncként a nagyok közé, és a nagyok között most megváljuk a helyünket, úgyhogy ez egy tényleg egy akkora büszkeséggel tölt, hogy ezt mi érhettük el az edzőmmel, meg a edzőpartneremmel, akivel kint voltunk a dömével, hogy egyszerűen ez felemelő, nagyon jó érzés.
A karate versenyeket a Nippon Budokan nevű csarnokban rendezték, ami, ha jól tudom, egy ilyen szent hely a küzdősportoknak. Erről tudsz egy kicsit mesélni, és hogy ez a karatésoknak is így van?
Igen, ez természetesen így van. Nagyon sokszor voltunk már Nippon Budokánba, voltunk Tokióban már versenyezni, és innen egy gyönyörű szép harmadik helyet értünk el, és elég több szempontból is egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagy kultusza van. Volt is egy olyan most, nem is tudom, hogy talán a vívókat, vagy valakiket a Nippon Budokánba akartak tenni, de mivel a karaternek az ós az ája, ezért azt mondták, hogy ez itt nem lehet, csak a judo meg a karate lehet. És akkor volt az, hogy így azért ennek így van egy szép hazája, illetve nagyon sok egyetemi bajnokságot meg versenyt is oda szerveznek a karatésok minden évben, és pont az edzőpartnerem, a Szegedi Döme is kint volt egy ilyen rendezvényen, másfél napig kint volt Japánban, egy egyetemen edzett, Kokusai Egyetemen pontosan, vagy nem tudom, hogy hívják teljesen a nevét, és küldött nekem elég sok szép képet arról a helyzetről, ami ott történik, hogy tényleg, hogy 10 000 tanuló csapatversenyben, csak csapatverseny, nem egyéni verseny, csapatversenyben, 5+5 kategória van, hogy 5 versenyző plusz 5 tartalék, és ebből 10 000 ember ott ül benne, és mindenki szép öltönyben, és ott várták a mezőnyt, nézték, tapsoltak mindenkinek, úgyhogy ennek tényleg nagyon nagy tradíció van Japánban, és a másik az, hogy azért a szakosztályelnökünket se felejtsük el elmondani, az Eskovács Ádámot, aki 2008-ban Tokióban, itt második lett a Nippon Budokánban, szóval így beszéltem is vele egy kicsit, meg így el voltunk, mondom, hogy Ádám, azért tudom, hogy nem ezüstérem, de azért remélem, hogy jó lesz a bronzérem, és hogy remélem most már felnőttem hozzá, de csak így viccesen beszéltek, és mondta, hogy persze, és így átölelt engem, és mondta, hogy nagyon gratulál, és büszkerem, ezt pont a repülőtéren mondtam neki. Úgyhogy ez is jól esik azért, hogy tényleg, és ezt nem nagyképűen mondtam, hanem jól esett az tényleg, hogy egy ilyen nagy, nem is tudom, egy ilyen a karaténak a legmagasabb embere az Ádám, aki a legtöbb, meg a legszebb eredményeket hozta el, az tényleg azt mondja, hogy nagyon büszke rám, és hogy felértem a szintje, hogy azért ez is ez nagyon nagy büszkeséggel tölt el.
Ugye ő világjátékokat nyert, az a nem olimpiai sportágak, hát igen, nem hivatalos olimpiája, mert akkor még akkor ott nem volt olimpiai sportág, amikor igen, ő ezt tűzte. Úgyhogy valamilyen szinten oké, okay, hogy tehát hogy most nem akarom a kettőtök eredményét összehasonlítani, nyilván össze sem lehet, meg nem akarok itt ellentétet szítani, még véletlenül sem, de azért a nagy példaképe a nagy előtthöz azért fel tudtál zárkózni. Mennyiben változott hát meg az életed az olimpia óta? Tehát hogy kell egy hazatérő olimpikonnak a mindennapjait elképzelni?
Hát úgy, hogy az aktív, hogy a pihenésre nem pihenésre, hanem aktív pihenésre mindenhol járnia kell. Hát az ilyen sportágabban, mint a birkózás, a vízilabda, meg a vívás, hát azért ott Magyarország nagyon eredményes ország, ezért vagyunk ilyen sportnemzet, mert mindenben nagyon jók vagyunk, hál' Istennek, és ezért örülök, hogy ide születtem, hogy azért lehet nekik egy kicsit más érzés, amikor sok helyre hívják, de én karatésként, küzdő sportolóként, első olimpikonként, ez az aktív pihenés nekem ugyanolyan pihenés, és csak örülök, hogy a magyar karatét népszerűsíthetem, illetve az embereknek elmondhatom, hogy a karate nem csak abból áll, hogy Jackie Chan-ek vagyunk, meg Bruce Lee-ként ordibálunk jobbra-balra, úgyhogy én csak ennek örülök, hogy így elmondhatom mindenkinek azt, hogy ez a sportág miért szép és miért jó, és hogy végre mindenki majd megismerheti, és majd azt mondja majd, hogyha lát egy olyat, hogy a iskolában lehet judót kipróbálni, lehet mondjuk focizni, meg lehet karatézni, akkor nem azt mondja, hogy a karate az hülyeség, és hogy csak a foci van, meg a kézilabda, hanem az van, hogy tényleg ott van a karate, és próbáljuk ki, mert az is olimpiai sportág volt, vagy az olimpiai sportág marad, és nagyon szép, és jókat lehet ott gyakorolni, és meg is tudja talán védeni magát a kisgyerekem, úgyhogy ezért szeretem ezt a sportágat, és ezért örülök neki az, hogy most ebből áll a mindennapom, hogy tényleg népszerűsítenem kell a karatét, és egyébként a pihenésen kívül és a sok mosáson kívül így most más nem annyira van, de most már visszaálltam kicsit edzeni is, kondicionális edzésre, mivel azért az élet nem áll meg, és novemberben már világbajnokságunk lesz Dubajba, úgyhogy majd szépen jövő héttől elkezdünk újra karatézni, de azelőtt még csak kondicionális edzésekre járok.
A közeljövő az neked hogy néz ki? Mondtad a világbajnokságot, gondolom, hogy addig nem fogsz visszavonulni, hiszen meglehetősen fiatal vagy, és ugye 2023-ban meg Budapest rendez majd világbajnokságot, ha jól tudom, az egy következő nagy cél.
Igen, 2021-ben lesz a felnőtt világbajnokság Dubajban, amit szeretnénk ugyanúgy kitűzni célként, éremességként, illetve lesz most szeptember végén egy moszkvai Premier League, és ezeket azért mondom mind, mert a következő évben 2022-ben lesz Birminghamben, Amerikában a következő világjátékok, amire még ugyanúgy nem jutottunk ki, és az edzőmmel, és szeretnénk kijutni, és onnan is egy gyönyörű szép érmet elhozni, illetve 2023-ban a felnőtt világbajnokság, amit meg is említettél, Magyarországon, amit hát nem akarok nagyképű lenni, és nem akarok tényleg olyan kemény gyereknek tűnni, de mivel Magyarországon lesz, és szeretném megmutatni, hogy Magyarországon is eléggé őshonos a karate, és eléggé népszerű és gyönyörű sportág, hogy onnan szeretnék egy aranyérmet elhozni. Nekem ez most másodlagos nagyon nagy célom, de tényleg, hogy úgy képzelek erre a versenyre, mint az olimpiára, szóval nagyon-nagyon készülni szeretnék rá, és hát igen, az olimpiával keltem, feküdtem minden nap, most azzal fogok kelni, meg feküdni minden nap, illetve 2024-ben reméljük, hogy Párizs.
Ez egy jó kérdés, ugye egyelőre még úgy tűnik, hogy Párizsban nem a program része a karate. Ezzel kapcsolatban mit tudsz mondani? Folyik, gondolom, egy nagyon komoly lobby, hogy maradjon a karate a programban, illetve a Tokióban látottak, azok mennyiben segítik, hogy bemaradjon az olimpia programában a sportág?
Igen, nagyon sok lobby van most a karate mellett, egyaránt a mínusz 67 kg-os Steven Da Costa, aki egy fiatalabb nálam, de már minden eredménye megvan, és ő most nagyon lobbizik a karate mellett, és azért most neki elég nagy szava van aranyérmesként, mivel ő nyerte meg az olimpiát, illetve Thomas Bach, kim volt az első napon a Tokióban, kim volt az első napi versenyen, illetve a másik napon is egy kicsit kim volt, és nagyon pozitívan vélekedett a versenyről, nagyon tetszett neki, mert tudod, attól féltünk egy picit, tudod, mivel olimpiai sportág lettünk, és nagyon-nagyon nyomás, egy teher, hogy bemutatkozó sportág, és hogy egyszer lehet csak olimpia, attól félt mindenki, hogy kicsit ilyen statikusabb, taktikai szituációk lesznek a versenyeken, a meccseken belül, és hál' Isten nem így volt, nagyon sok pontok, nagyon sok szép lehetőségek lettek kihasználva, tényleg, amikre azt mondtam, hogy bárcsak minden verseny ilyen lenne, illetve a VKF-nak az elnöke is volt egy ilyen kis megbeszélésem vele, egy ilyen kis gyűlésem, és most kimondta az olimpia után, mivel után vége lett a karaténak, és lezárták az olimpiai játékokat, hogy megpróbált, nem próbált, hanem hogy fellebezett azért, hogy a karate bennmaradhasson a olimpiai programok között, illetve nagyon sok ország ugyanúgy még lobbizik mellette, köztük nem csak Magyarország, hanem mondhatnám akár Spanyolországot is, vagy Németországot, vagy Azerbajdzsánt, akik tényleg eléggé nagy színvonalban vannak a karatéban jelen, és eléggé a csúcson vannak, szóval, hogy nagyon jók.
Reméljük, hogy sikerül ez a lobby tevékenység, és akkor 2024-ben is láthatunk majd téged, vagy a sporttársaidat az olimpián. Nagyon szépen köszönjük, Gábor, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hát a legfontosabb, hogy szívből gratulálunk.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Háspataki Gáborral beszélgettünk.
Motorsportok.
A folytatásban tehát Le Mans-i 24 órás összefoglaló. Kivesézzük a Le Mans-i 24 órás autóversenyt, tehát ki mással, mint Lantos András, a Lantival, eurósportos kollégánkkal, kedvenc eseményéről beszélhet, úgyhogy át is adjuk neki a szót. Szia, Lanti, köszönjük szépen, hogy a kevés alvás ellenére rendelkezésünkre állsz. Hány órát voltál fent, és hány órát aludtál? Mennyire van egyensúlyban a fentlét az alvással?
Nem nevezném egyensúlynak a 100%-0% arányt. Gyakorlatilag ilyen, hát szerintem szombaton 9 óra körül keltem, 11 fele voltam már bent az Eurosportban, és akkor másnap ugye 4:30-ig nem aludtam. Volt egy, csináltam egy ilyen power nap-et egyébként, ez tök érdekes, én ebben nem hittem eddig, de egy évvel ezelőtt fordult velem elő, emlékszem, ott ültem bent a kis sufniban, néztem a közvetítést, és éreztem, hogy mindennek vége, tehát most elalszom. és le se kapcsoltam a monitort, semmit, csak ott hátradőltem, és egy 10 percre elszenderedtem, de úgy, hogy hallottam közben, hogy szól a közvetítés, még egy-két dolog meg is maradt, és egyszerűen kinyílt a szemem, és olyan érzésem volt, mint az ember aludt volna 6-7 órát, úgyhogy most már direkt így be is terveztem, hogy menet közben ott ledőltem egy pár percre, ment közben az adás, most is úgy nagyjából megvan, hogy ott mi történt, de ez rettentő sokat segít. És akkor még az volt benne a buli, hogy mikor véget ért a verseny, utána nekem volt még egy műsorom olyan 7 órától, úgyhogy nem, az alvás az nem volt jó vendég mostanában.
Emlékszem, hogy amikor néha ilyen beugróként beültem egy ilyen, hát nem is 20, lehet, hogy a 24 óráson is voltam, de 8 óráson biztos, akkor voltak ilyen kibírhatatlan hullámvölgyek. Tehát amikor tényleg úgy érzed közvetítés közben, teljesen mindegy, hogy mennyire élvezed, mennyire vagy felkészült, mennyire van mondani valód, egyszerűen tehetetlen vagy, és van egy olyan hullámvölgy, amikor úgy érzed, mintha tarkon vágtak volna, és képtelen vagy nyitva tartani a szemedet. Ilyen van neked, vagy már annyira edzett vagy, hogy ez már fel sem tűnik?
Alapból egyébként én olyan vagyok, hogy ha valami leköt, akkor nehezen kapcsol ki az agyam. Tehát a szüleim mesélték, hogy az egész család aludt, a sofőrt leszámítva, de lehet, hogy még ő is, mikor mentünk valahova. És én nekem, mint Mr. Bean-nek, amikor nem akar elaludni a templomban, úgy nézett ki a fejem körülbelül, és nem, ha egyszer valami foglalkoztat, meg leköt, akkor elég sokáig nem jön ilyen holtpont. Nem mondom, hogy nekem nem volt. Tehát egyszer azt hiszem, alakult ugye egy Le Mans-i 24 órás, hogy egymásnak segítettünk be az éjszakai etapokban, és talán valami 19 órát közvetítettem a 24-ből, valami ilyesmi jött ki. Na, ott emlékszem, hogy a 13. óra környékén volt egy olyan pillanat, amikor akkor volt egy olyan, hogy éjszaka 9 órán keresztül közvetítettem egyhuzamban. De egyébként a versenyfüggő is. Tehát ez a mostani verseny ez olyan volt, hogy egészen ugye az éjszaka közepéig nagyon sok minden történt, balesetek voltak, eső volt, ugye új autók, izgultunk miattuk, stb. És a vége is olyan volt, hogy nem taposták le már egymás sarkát azért a versenyzők, de a távolság nem volt annyira nagy, hogy beleférjen egy hiba. Tehát végig ott lógott a levegőben, hogy oké, erőből úgy tűnik, hogy nem fognak változni nem fog változni a sorrend, de ha bárkinek egy egészen pici hiba belecsúszik, akkor akár a győztes is változhat.
Beszéljünk is kicsit erről az új autóról, amit itt félig meddig már említettél, mert talán ez az újdonság most ebben a hosszú távú autóversenyzésben, hogy végre úgy tűnik, hogy sikerül egy nagyjából hasonló vagy egységes szabályrendszert kialakítani az észak-amerikai és az európai autóknak, és ez nagyon sok gyártónak is felkeltette már az érdeklődését, igazán nagy autógyáraknak. Viszont ez az idei, ez még egy ilyen kicsit átmeneti év volt, ahol már az új szabályok szerinti autók is megjelentek, de azért még ott voltak a régiek, emiatt a király kategóriában összesen 5 autó állt rajthoz. Jól mondom, hogy ez egy ilyen átmeneti év a Le Mans-ban, és 2022-23 már egy sokkal izgalmasabb, és a győzelemért harcoló autók számát illetően sokkal nagyobb létszámú mezőnnyel fog elrajtolni?
Abszolút, ez teljesen így van. Ugye 2022-ben egy új gyártó jön majd valamikor, vagy Le Mans-ban, vagy egy kicsit később a Peugeot, és akkor ugye 2023-ban jön az Audi, a Porsche, a BMW, a Honda és a Ferrari. Ők azok, akik már bejelentették, és még vannak gyártók, akiket várunk, a Cadillac-et, ugye hát meglátjuk milyen néven, mert a GM valamelyik márkáját küldené, illetve ugye az Alpint is várják, amely most az általad említett tavalyról áthozott autóval már itt volt versenyzett, és harmadik lett. Igen, ez egy átmeneti időszak. Egy aranykor felé néz most ez a sportkocsi versenyzés, ez a hosszú távú autóversenyzés, pont azért, mert győzött végre a józanész, és félre tudták tenni az eltérő érdekeket. Ezt úgy kell érteni, hogy Amerikában a sport, és ezt ti nagyon jól tudjátok, mert mind a ketten szerettek amerikai sportot, szóval a sport a sport is, de rettentően fontos az, hogy ők megértették, hogy ma már a sport a szórakoztató iparral harcol a figyelemért. Ma már a hollywoodi filmekkel kell felvenni a küzdelmet, a számítógépes játékokkal kell felvenni, a tévével kell, egyéb tévéműsorokkal kell felvenni a küzdelmet. Ezért muszáj, hogy show is legyen a sport, amellett, hogy nyilván őrizze meg a sport mi voltát, és szóljon azért arról, hogy az adott műfaj legjobbjai meghatározott keretek között próbálják eldönteni, hogy ki a legeslegjobb. És ezért az amerikaiaknál, ha megnézitek egyébként az összes amerikai bajnokságot, ott van például a NASCAR, hát a NASCAR-ban olyan kőegyszerű autók mentek még néhány évvel ezelőttig is, mert nem ez volt a lényeg, az volt a lényeg, hogy látványos legyen, nehéz legyen, jó karakterek versenyezzenek. Ezért az amerikaiak mindig azt szerették volna, hogy az autósport amennyire lehet legyen olcsó, megfizethető, hogy jöjjenek a gyártók, és emellett pedig legyen látványos. Most ezzel szemben itt Európában, ugye Le Mans-nal kapcsolatban még mindig ott van a köztudatban, hogy ez a villámgyors laboratórium, ahol ugye kifejlesztik az autóipar jövőbeni megoldásait, ötleteit ki lehet próbálni. Ezzel kapcsolatban az utóbbi években az lett a baj, hogy az autóipar ma már ugye a benzines autók fejlesztésében sokkal kevesebb pénzt fordít, mint mondjuk az alternatív hajtásba. Ezért egyre kevésbé lehetett új dolgokat kipróbálni Le Mans-ban, és ez okozott egy pici nehézséget. Már ezt kellett áthidalni, ezt a különbséget. És végül ezt úgy oldották meg, hogy van egy külön amerikai, meg van egy külön európai szabályrendszer. Az amerikai az viszonylag kötött, az európai az viszonylag szabad, és a kettőt próbálják majd valahogy összehozni egy úgynevezett BOP-vel, és ugye ez lesz majd ennek a jövő irának a lelke, hogy ezt mennyire fogják jól megcsinálni. Ha jól megcsinálják, akkor egy új aranykor jön tényleg, ha nem sikerül jól, akkor meg átkozódás, szitkozódás egymás anyjának az emlegetése.
Akkor addig még egy picit azért várnunk kell. Az ideivel kapcsolatban mi volt a benyomásod, mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mennyire tetszett? Nyilván neked mindig nagyon tetszik, meg te nagyon oda vagy érte, de mondjuk a szurkolók mennyire lehettek ezúttal, mennyire örülhettek az idei 24 órás Le Mans-nal kapcsolatban?
Szerintem beváltotta, tehát olyan nagyon sokat nem változtak az autók külsőre, lassultak. Tehát azt látni kell, hogy ha azt szeretnénk, hogy valami olcsóbb legyen, de hasonlóan jól nézzen ki, akkor az lassabb lesz. Tudjátok, van ez a tábla, hogy cégünk gyorsan, jól és olcsóbb dolgozik.
Igen, és ebből hármat választhatsz, igen.
Kettőt, igen. De igen, na ez is egy ilyen dolog, hogyha azt szeretnéd, hogy egy autó szép is legyen, de olcsó, akkor az nem lesz gyors. Úgyhogy lassultak az autók láthatóan, de ezt tudták, ez be volt tervezve. És ezt a részét el kell fogadni. Én mindig azt mondom, hogy örülni kell annak, ami most történik az endurance sportban, de azt látni kell, hogy ezek az autók már nem azok, mint az LMP1 hibridek, amik eddig mentek. Ez van, az autósport ebbe az irányba halad, a gyártók, tehát elmúltak azok az idők, de nem csak az autósportban, szerintem a gazdaság minden terén, hogy szívlapáttal szórják a pénzt egy projektbe azért, mert úgy gondolják, a fenntarthatóság az egyre több iparágban ugye fontos, és ez az autósportot is elérte, most már Forma 1 is ugye abba az irányba halad, hogy költségplafon lesz, és csökkentik az elkölthető pénz mennyiségét, itt is ez van. Ennek ellenére viszont a versenyzés az egyáltalán nem lett rosszabb. Tehát azt a nagyjából 10-15 másodpercet körönként, egy 3,5 perces körön, amennyivel lassultak ezek a hypercarok az LMP1-hez képest, ezt nem érzed. Ott ülsz a tévé előtt, ha nem írják ki, nem érzed, hogy lassabban megy az autó, hogy lassabban gyorsít ki a kanyarból, hogy esetleg hamarabb lép rá a fékre, ezt nem látod. Azt látod, hogy az autók jól néznek ki, azt látod, hogy egyébként a versenyzés maga amennyire lehetett egy ilyen átmeneti időszakban szoros volt, mert ugye azért egy nagy autógyár van jelenleg a Toyota, meg egy amerikai kis volumenű gyártó, egy ilyen lömanőrült srác, hát egy úriember, aki egy nagyon szimpatikus figura, ugye ő épített még egy autót, pontosabban egy autót, és abból volt ugye kettő, tehát megvolt a különbség végig az egész verseny alatt. Egyértelműen látszott, hogy a legerősebb autó az a Toyota, amelyben ugye hibrid rendszer is van, amit egy nagy autógyár fejlesztett, de az Alpine is, ami ugye egy tavalyról áthozott autó, meg a két Glickenhaus is folyamatosan annyira lőtávolban volt. Egyébként itt a vége fel, ugye volt dráma is a Toyotának, ugyanaz a probléma előjött a Monzában, hogy valami miatt nem tudott elegendő üzemanyagot felszívni a rendszer a tankból. Monzában kiderült, hogy valami szennyeződés került a benzinbe, a tankológépükből, és ez eltömítette az üzemanyag szűrőt, és ezért nem jutott át elég üzemanyag. Most is valami ilyesmi lehetett, és a Toyotának el kellett kezdeni kijövögetni. Nem tudtak 12 kört kint lenni egyet, abban, hanem ilyen 8-9, sőt volt olyan, hogy 4 kör után ki kellett jönni. És utólag lenyilatkozta a Toyota főnöke, hogy nem volt akkora előnyünk, hogy bevállaljuk azt, hogy bejövünk és megjavítjuk a két autót, hanem kellett egy olyan megoldást találni, amivel menet közben valamennyire csökkenteni tudjuk ennek a hatását, és még célba érünk, mert annyira azért nem volt fölényben a Toyota, hogy beleférjen nekik mondjuk egy 20 perces javítás, és utána még mindig a győzelemért menjenek, hanem muszáj volt kínlódni, és érdemes volt nézni a verseny alatt a pilóták arcát, meg a nyilatkozatoknál, amiket mondtak, full stresszben voltak 3-4 órán keresztül a Toyotások, hogy végigmegye az autó, és végül végigment, de annyira nem voltak fölényben, hogy bármit megengedhessenek maguknak.
És ugye jól emlékszem, hogy ez a hetes Toyota az most először győzött ebben az összeállításban.
Igen, az ő történetük az nagyon-nagyon érdekes, ez a hármas nagyon régóta együtt van már. Mike Conway, Kamui Kobayashi, aki a Le Mans-i leggyorsabb versenyző jelenleg, és José María López, és hát ugye a tavalyi évben már közel voltak, vagy akkor voltak talán a legkevésbé közel, de akkor is ott voltak a győzelem kapujában, akkor féltáv környékén volt valami problémájuk. Előző évben volt az a dráma, amikor, ha jól emlékszem, talán az utolsó órában az autó jelzett egy defektet. És ugye ez a defekt jelző rendszer az azt is megmutatja, hogy természetesen melyik kerékben csökken a guminyomás, és ők lecserélték azt a kereket, majd kiderült, hogy rosszat jelzett a rendszer, és a másik oldali kerék volt defektes. Úgyhogy hát magukat szíthatták, mert lehet, hogy okosabb lett volna bejönni és lecserélni mind a négyet, de ők akkor sietni akartak. Ezzel bukták el Le Mans. És akkor ugye előtte volt az a Le Mans, 18, ha jól emlékszem, amikor meg egy kis kategóriás versenyző, egy LMP2-es versenyző, egy nagy Le Mans rajongó, aki nagyon szereti a Toyotát, odaállt a box utca kijáratához, ott volt a boxuk, és akart integetni a Toyotás pilótának, hogy gyerünk, menjetek, jók vagytok, szurkolunk nektek, mit tudom én, és elfelejtette a srác, hogy narancssárga overallban van, és ugye a sportbírók is narancssárga overallban vannak.
Úristen.
És azt hitte a Toyotás versenyző, hogy ő neki integetnek, hogy álljon meg, hogy valahol nem mehet ki a boxból. És ugye hát kétszer vagy háromszor megállt, elindult, és nem bírta az autó kuplungja, mert ugye ezeket az autókat nem arra tervezték, hogy így megálljanak. A box utcából ezek az LMP1-es autók már hibrid hajtással indulnak el, és amikor már gurul az autó, akkor lép be a benzinmotor, és egyszerűen gyakorlatilag a kuplungot szinte csak a rajtoknál használják, és ezt a három elindul, megáll dolgot, ezt nem bírta a kuplung, és akkor meg azért maradtak le a győzelemről, szóval ők voltak az ilyen mostoha gyerekei Lemannak, hogy mellettük közben a 8-as autó Alonsoval, meg ugye tavaly Hartleyval nyerte a Lemannokat, egy húzamban hármat, és ők mindig gyorsabbak voltak, mind a három évben övék volt a pól, mind a három évben az ő autójuk volt egy picit gyorsabb, és valahogy nem akart összejönni. Úgyhogy ennek a Lemannak most ez volt a nagy sztoria, hogy Conway Kobayashi meg López végre megnyerte azt, ami már nekik egyébként járt egy ideje.
Az, hogy egyetlen egy igazán komoly gyártó van, illetve gyártó van, illetve hogy a Toyota most már immáron sorozatban negyedik Le Mans-i címét gyűjtötte be, ez azért mutatja, hogy itt a király kategóriában jelenleg azért eléggé komoly az egyeduralom, és bár azért vannak izgalmak, de azért nem kell tövigrágni a körmünket. Viszont a hátsóbb kategóriában, illetve a hátsóbb kisebb kategóriákban, ott mi a helyzet? Ott volt komoly izgalom, ott volt verseny. Ott nem lehetett annyira előre odaadni senkinek, ugye, a győzelmi trófeát?
Nem, abszolút. Az LMP2-ben, ami ugye szintén egy prototípus kategória, ott egy kapásból volt 6-7 autó, amelyikre azt mondtuk, hogy nem lenne meglepetés, ha nyerne. Ott azért olyan versenyzők mennek, csak hogy nehogy valaki félreértse a kis prototípus kategóriát, mint Montoya, Juan Pablo Montoya, Stoffel Van Dorn, szintén ugye Forma 1-es versenyző, Paul Di Resta, őt is szerintem viszonylag sokan ismerik, és akkor sorolhatnám még a neveket. Tényleg nagyon-nagyon sok remek, jó Will Stevens, jó korábbi F1-es pilóta megy ott, és ott úgy alakult a dolog, hogy eredetileg 4 különböző autógyártó, pontosabban kaszni gyártó volt, és egy motort használ mindenki, ugyanazt. Aztán az egyiknek a 4 közül annyira jól sikerült az autója, hogy mostanra ez egy ilyen egyautós, ilyen márkakupa jellegű kategória lett, mert jelenleg az összes autó a egyet leszámítva az Oreca Kaszni is volt, és ugye ugyanazt a Gibson motort használta mindegyik. Na most ebből szerintem ki lehet találni, hogy mennyire szoros a bajnokság. Tehát minden azon, illetve a kategória, minden azon múlik, hogy hogy állítod be az autót, mennyire ügyes a csapatod, mennyire oldjátok jól meg a netszes szitukat, és mennyire jók a versenyzőitek. És ott megismétlődött az a dráma, ami pár évvel ezelőtt már a Le Mans győzelemért pont a Toyotával megtörtént, hogy a kategóriát vezető autó, egyébként ez a VRT csapat, egy belga csapatautója, az utolsó körben állt meg, és Robert Kubica, akit nem is tudom, hogy felejthettem elmondani, ki életében először indult Le Mansban, ő így bukta el a Le Mans győzelmét, nem tudják még, hogy mi történt, utolsó kör, mindenki már az ünneplésre készül, a Toyotások pár körrel korábban kijöttek együtt a boxba, megvárták egymást a boxban, mert akkora előnyük azért volt, hogy szépen együtt kéz a kézbe jöjjenek be, és a kettős győzelemről meglegyenek a gyönyörű fotók. És jön az utolsó kör, az élen a P2-ben tök megnyugtató előnnyel ez a 41-es VRT Oreca, benne egy egyébként a verseny egyik szenzációja, egy fiatal kínai srác, aki olyan tempókat ment éjszaka, hogy leesett az állunk, és ez is csak megáll az autó. És annyira állt meg az autó, hogy nem tudott célba érni, tehát nem az, hogy második lett, vagy harmadik lett, hanem konkrétan nem értékelt az autó, mert nem tudták behozni, és ugye Lemansban van egy szabály, hogy akkor értékelnek, ha átjössz a célvonalon az utolsó körben, és leint a kockás zászló. Úgyhogy, és akkor közben ugye az a testvérautó, a másik VRT autó nyerte így meg a P2-t, akinek meg olyan problémái voltak, hogy elromlott az emelő, az autóba beépített emelő, ezért külső emelővel kellett mindig megemelni az autót, amikor kereket akartak cserélni. De az meg annyira lassú volt, hogy amikor először bejöttek, akkor megijedtek, hogy úristen, úristen, mi van, nem emelkedik fel az autó, csak az első kerekeket tudták lecserélni, mert az elején fölemelkedett akkor még az autó. Kimentek úgy, hogy már 4 etap, az azt jelenti, hogy majdnem 50 kör volt a hátsó gumikban, az első gumik meg zsírújak voltak. Össze-vissza ment az autó, szegény versenyző azt se tudta, hogy merre tekerje a kormányt. Következő box kiállásnál kijött, onnantól kezdve meg csak a hátsókat tudták lecserélni, akkor meg azért volt fura az autó viselkedése, mert az első mindig kopottabb volt, mint a hátsó. Úgyhogy ők már itt teljesen lemondtak a győzelemről, és erre megáll a testvérautó az utolsó körben, és ők így nyernek.
Nagyon érdekes volt egyébként figyelni, én nem tudtam nagyon sokat nézni a Le Mansból, de azért így bele-bele nézegettem, és azt vettem észre, hogy ez az LMP2-es kategória volt az, hogy lényegében, hogyha 3 óra eltelt, tuti, hogy valaki új vezetett, állandóan változott az, hogy éppen kik harcolnak a győzelemért, kik állnak jól, kik rendelkeznek technikai problémákkal, ugye volt ez a éjszakai dráma, amikor elkezdett esni az eső, és össze-vissza csúszkáltak és pörögtek ezek az LMP2-es autók. Szóval ez a géposztály azért ez nagyon komoly izgalmakat hozott, és milyen izgalmakat hozott a GT profi, illetve a GT amatőr osztály, mert hogy ugye ebben is meglehetősen sok autó indult el a Le Manson. Ha jól emlékszem a közvetítésből, akkor ugye rekord létszám volt az idei évben.
Sokan voltak, igen, ez ugye annak tudható, mert főleg a DTM kategóriában voltak sokan, mert a Pro, amely a gyári csapatok bajnoksága, az most már a végnapjait éli. Most be is jelentették, hogy 2023-ban megy utoljára ez a fajta GT kategória, és egy teljesen új, a GT3-as géposztály fog bejönni a helyére, ami egyébként nagyon szuper dolog, mert ott körülbelül 5-ször annyi autó van, már 5-ször annyi típusú autó van, úgyhogy sokkal színesebb lesz majd a mezőny, meg nagyon úgy néz ki, hogy 24-től már egy GT kategória, GT mezőny lesz, tehát nem ez külön Pro meg M, hanem csak egyébként úgynevezett Pro M kategória lesz, tehát profik és amatőrök együtt fognak versenyezni egy autóban, mint most ugye a GTM-ben teszik. Az öt autó volt ugye, nyolc autó volt, bocsánat, a GT Pro-ban. Két Ferrari, két gyári Porsche, két Corvette, és ugye két privát Porsche. Izgalmas volt végig a meccs, ott is. Viszonylag hamar kiderült, hogy a Porsche jelen körülmények között nem versenyképes, nem annyira versenyképes. Dobogóra azért fölálltak, de a győzelemre nem volt esélyük, főleg, hogy azért elég sok balszerencse is érte őket. Úgyhogy nekik ez a kicsit különösebb idő nem feküdt. Szóval itt a Ferrari és a Corvette harcolt a végéig. A Ferrari a hajrában elveszített az egyik autóját, az 51-es autójuk az be tudott jönni, ők meg is nyerték a versenyt. És egyébként Ferrari győzelem volt a GTM-ben is, ott pedig az AF Corse csapat egyik Ferrari-ja nyert, többek között egy Ferrari gyári pilótával, Niklas Nielsennel, és ugye itt a GTM-ben mindig az érdekes, hogy majdnem minden autóban ül egy olyan versenyző, akinek az élettörténete is sztori, hogy ő hogyan szedte össze azt a pénzt, amivel eljutott Le Mansig, mert Le Mans az amatőr autóversenyzésnek a csúcsa, tehát ez az a verseny, a legmagasabb szintű verseny, ahova amatőr pilótaként be lehet kerülni. Most gondoljátok el, hogy egy Forma 1-ben semmi esélyed nincs. Egy rally világbajnokságon, hogy rendes VRC gyári autót vezess amatőrként, nincs nagyon lehetőséged. Az, hogy te bemehetsz, de nyerni nem fogsz. De itt Le Mansban direkt úgy van kialakítva a kategória rendszer, hogy nyerhet olyan is, amelyen amatőr pilóta ül, és François Perraudeau már nagyon régóta megy ebben a bajnokságban, egy bánya tulajdonos. Én nem tudom a világon, hol vannak bányái, ebből keresi a pénzét, egy olyan figura, ezek imádni való emberek, tehát látod rajtuk, hogy mint a kisgyerek úgy rajonganak az autósportért, és ez a mániájuk, ez nekik a non plus ultra, hogy ők eljöhetnek Le Mansba, és itt versenyezhetnek, mint Patrick Dempsey egyébként, a színész, aki szintén meg őrül ezért a dologért, és most is ott volt, nem versenyzett, csak az ő neve alatt fut az egyik csapat. Hát látnotok kellett volna az interjún, hogy mint amikor a kisgyerek kibontja a karácsonyi ajándékát, annyira boldog volt az ember. Úgyhogy egy ilyen figura is ült ebben az autóban, úgyhogy ott is Ferrari győzelem született. Sajnos a GTM kategória sokkal érdekesebb, mint amennyit látunk belőle. Ott mindig az a különleges, hogy nem is az dönt, hogy milyen jó az autód, nem is az dönt, hogy milyen jó a profi versenyzőt, hanem hogy milyen jó az amatőr versenyző. Mert a profi pilóták között van mondjuk 3/10 fél másodperc, 7/10 másodperc, úristen. De az amatőr versenyzők között van mondjuk körönként 4-5 másodperc különbség is, és hogyha neked jobb amatőr versenyződ van, mint a másik csapatnak, akkor te fogsz nyerni. És egyébként Perraudeau az egyik legjobb amatőr versenyző, szóval egyáltalán nem véletlen, hogy ők győztek.
Lanti, akkor ez a számodra kijelölendő út, azt hiszem, nem? Hogy és valahonnan sok pénzt szerezni, és elmenni ilyen amatőr Le Mansosnak. Ha így lesz, akkor is fogunk beszélgetni, de mostanra a műsoridőnk lejárt. Köszönjük szépen a beszélgetést, és jó pihenést kívánunk a Le Mans utára neked.
Köszönöm én is, köszi a lehetőséget.
Ez volt a Hosszabbítás, az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosport.hu.